A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál. Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője, és hát a legfontosabb mai statisztikának az elemzésével kezdjük, ez pedig ugye a bérstatisztika. A KSH közlése szerint immár Magyarországon a bruttó bér 530 ezer forint. Nézzük ennek a hazai, meg a nemzetközi viszonylatát, meg hát amit a zsebünkben nézünk, tehát mit jelent ez a bűvös szám?
Az elmúlt időszakban folyamatosan növekedett a bruttó bér, a nettó bér is, hiszen nem nagyon volt érdemi adóváltoztatása a személyi jövedelme adót tekintve, vagy más élőmunkát terhelő adókat tekintve. Ugye, amik voltak változtatások, azok leginkább a munkáltatókat érintették, hiszen a munkáltató által fizetett járulékok voltak, amik az elmúlt években csökkentek, így a munkaerő költség azt tudott mérséklődni azáltal, hogy kevesebb díjat, illetve adót kellett befizetni a munkabérek után, de ez a nettó értéket nem nagyon változtatta. Ugye azt látszódik, hogy tavaly évben is egy 10% fölötti 16-18%-os bérnövekedés volt, illetve hogyha az idei évet nézzük, az év első két hónapját, akkor is egy 15-16%-os növekedés van. Senkit ne ijesszen meg, hogy a februári adat az csak 0,2-0,8%-ról számol be, attól függ, hogy most a mediánbért nézzük, vagy a nettóbért, vagy a bruttót, de hogy nagyságrendileg ugye 1% alatti volt a februári éves növekedési dinamika. Ennek az nagyon egyszerű magyarázata van, hogy 2022. februárjában egyszeri, egyösszegű, nagyobb juttatást kaptak a rendvédelmi szervek, ami tavaly az éves dinamikát februárban fölhúzta 30% fölé, de miután ugyanezt a egy egyszeri nagy juttatást idén nem kapták meg a rendvédelmi szervek, ezért most ennyivel kisebb a növekedés, tehát gyakorlatilag
hát emiatt van az a statisztikának.
Így igaz? Van, tehát ez egy sima statisztikai hatás, de hogyha ettől kiszűrjük, ettől megtisztítjuk ezeket az adatokat, akkor nem látszódik sem lassulás, sem gyorsulás, érdemi gyorsulás a januári dinamikához képest. Miért fontos ez? Ugye ez eléggé körvonalazza azt, hogy akkor az idejében nagyjából mi lehet a növekedési dinamika a bérekben, és ez alapján az valószínűsíthető, hogy ez a 16% körüli bérnövekedés az, ami velünk lesz. Ebben kulcs szerepe volt annak, hogy a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot 14-16%-kal emelték az idejében, és ez nagyon jól látszódik is, hogy például a mezőgazdasági agrárszektorban ott februárban egy 19%-os növekedés volt, tehát pont az a szektor, ahol inkább a minimálbér vagy garantált bérminimum környékén kerestek az emberek, ott volt egy nagyobb, picit nagyobb növekedés az átlaghoz képest, és azokban a szektorokban, ahol egyébként magasabb volt, vagy magasabb a bérszint, a bérszínvonal, ott pedig inkább alacsonyabb növekedési dinamikák voltak megfigyelhetőek, illetve hát ahol nagy hiány van, ugye azok a szektorok még, ahol gyorsabban növekszik a bértömeg. Ilyen például az ipar is, ahol folyamatosan évek óta ember hiány van. Jönnek a külföldi beruházások, a nagyipari fejlesztések, és egyre nehezebb hozzá munkaerőt találni, tehát ott egy nagyobb növekedés az, ami körvonalazódik az idejére is. Ami nagyon nagy kérdés, hogy vajon az év második felében lesz egy újabb köre a béremelésnek, mert hogy tavaly, 2022-ben láttunk ilyet. És ami veszélyes ebből a szempontból a jelen helyzetben, hogy egyrészt, hogy még mindig túl keresletes inkább a munkaerőpiac, illetve különböző felmérések azt mutatják, hogy a megkérdezett munkavállalóknak nagyon jelentős része hajlandó lenne munkahelyet váltani most azért, hogy magasabb bért kapjanak, vagy akár egy másodállást is keresni. Tehát érződik az az embereken, hogy a jelenlegi bér emelkedés az nem fedezi a költség növekményüket, úgyhogy próbálnak alternatív lehetőségek után nézni, aminek az egyik eleme, hogy próbálnak új munkahelyet találni.
Igen, jó, meg szerintem a 40%-os az a hányad, amelyeket rögtön váltana valamelyik munkaerőpiacra felé, most olvastam. De maradva még továbbra is a témánál, úgy régiós, meg európai uniós összevetésben hol tartanak a fizetések, hiszen azért általában, mikor látjuk az ezzel kapcsolatos csártokat, inkább szomorúak vagyunk, mint sem, hogy örülnénk egyébként az által is említett, ráadásul tényleg egy nagyon dinamikus béremelkedési hullámnak.
Igen, sajnos, hogyha összenézzük a régióval, vagy Európa, nyugat-európai országaival, akkor nagyon alacsony a magyar bérszint. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy mindig közös nevezőre hozzuk, tehát euróban számoljuk el. Nem segít, hogyha a forint a legrosszabbul teljesítő deviza egy adott időszakban.
Ez az árfolyam hatás, amit általában egyébként negatívként éltünk, mert ez mennyire játszik be akkor, amikor látjuk ezeket a statisztikákat?
Hát egyértelműen közre játszik.
Tehát emiatt is van a nagy bukó?
Persze, tehát ez egyik oldalról ugye azért értékeljük le, vagy egy-egy ország azért értékeli le az árfolyamát, hogy versenyképessé váljon. Azzal válik versenyképessé például, vagy versenyképesebbé, hogy olcsón adja a munkaerőt. Ugye egy külföldi befektetőnek, hogyha ide jön Magyarországra, akkor hiába nő mondjuk 15%-kal forintban a munkabér, hogyha neki közben az árfolyam az leértékelődik 15%-kal, akkor neki euróban kifejezve nem is változott a munkabér költsége. Ráadásul, ha exportra termel, ugye kivitelre, akkor ő az exporton keresztül ugye tudja érvényesíteni a gyengébb árfolyamot is, tehát ott forintban kifejezve is több lesz a bevétele, és akkor az abszolút tudja fedezni a többlet munkaerő költséget, ami a bérdinamika növekedéséből ered. Úgyhogy az árfolyam leértékelésnek pont az egyik hatása az, hogy olcsóbbá tesszük a magyar munkavállalóknak a munkáját. Ezzel, hát most ha csúnyán akarok megfogalmazni, akkor akár extrém esetben ilyen rabszolgasorba taszítjuk le a munkaerőt, hiszen sokkal olcsóbban végzi el egy külföldi szereplő számára a magyar azt a munkát, mint amit mondjuk a németek vagy az osztrákok végeznek el. És különösen szembetűnő tud ez lenni egy multinacionalis cégnél, ahol azért a hatékonyság az közel áll egymáshoz.
Ugyanaz és azt lehet kultúra... látni, hogy ugyanaz a német cégnél mondjuk hármas, vagy ilyes a szorzó.
Így van, tehát hogy hasonló a munkakultúra, ugyanúgy meghonosítják azt a munkamorált, vagy próbálják behozni, ami Németországban működik. Sok esetben, ugye az új beruházások esetén akár egy modernebb gyárat is hoznak Magyarországra, mert lehet, hogy Németországban, most ha az autóiparnál tartunk, akkor ott egy 15 éves gyárban termelnek, míg amit most itt felépítenek Magyarországon, az egy vadi új gyár, jobb technológiákkal, és akár még hatékonyabbá is tud válni. Ahol ez sokkal inkább kiütközik, és probléma tud lenni, az a kis vállalkozások, mikrovállalkozások, ráadásul azok, akik belföldi piacra termelnek. Ugye ők egy gyengülő árfolyamot nem tudnak érvényesíteni az áraikban, viszont azzal, hogy a multi nagy cégeknek nincs akkora költségnövekménye, mert hogy az árfolyam leértékelődésen keresztül ők kevésbé érzik, ettől még a kis-középvállalkozásoknak növekszik a bér, hiszen elvinnék tőlük az embereket, tehát nekik kell emelni, úgyhogy egyre nehezebb kitermelni ezeket a magasabb bérköltségeket. Az idei évben egyébként, hogyha egy szép erős árfolyamunk van, akkor jó eséllyel lépünk majd egy picit előre ebben a rangsorban, ami az európai összevetést jelenti, akár a lengyelekhez képest is, a csehekhez képest is közelebb kerülhetünk, mert hogy a tavalyi évben nagyjából sereghajtók voltunk a béreket, illetően euróban kifejezve.
Hát továbbra is maradvánnél a fontos témánál itt a hazai bérpiaci viszonyokat elemezve, hogy mondjuk már valami biztatót is, akkor, amikor mondjuk vásárló erőparitáson számoljuk a életnívót, és alapvetően forintban denominálva élünk, jobb a helyzet?
Valamivel jobb a helyzet, de azért ez is romlott sajnos az elmúlt évben, de remélhetőleg javulni fog a következő időszakban. Amiatt romlik, mert hogy közben az inflációnk az rendkívül magas. Ugye mindennek az ára megy fölfelé. Hogyha megnézzük a januári-februári nettó reálkeresett változást, akkor 7-8% közötti reálbér csökkenést mérünk. És ez már a kiigazított adat alapján, tehát hogyha nem igazítjuk ki ezzel a fegyverpénzzel, akkor ennél durvább lenne ez a szám. De a realitás az, hogy nagyjából ez a 7-8%-os nettó reálkeresett csökkenés figyelhető meg. A korábbi években, még 2021 előtt, éveken keresztül növekedett a nettó reálkereset, ami egyébként hajtotta is folyamatosan a lakossági fogyasztást. Tehát ez lehetett látni, hogy a vásárló ereje a magyar lakosságnak az folyamatosan nőtt, úgy, hogy közben egyébként a megtakarításai nem csökkentek, sőt, még akár többet is tudtak félretenni. Sajnos most pont az ellenkezőjét látjuk az elmúlt negyed években, csökkent a lakossági megtakarítási képesség, és még ráadásul a fogyasztási képesség is visszaesett. Ebben a fordulat, én azt gondolom, hogy főleg a lakossági vásárlóerőben az utolsó negyed év környékén tud megjönni. A nettó megtakarítási képességben, hát azt meglátjuk, hogy hogyan viselkedik a lakosság, valószínűleg óvatosabbá válik, tehát én azt gondolom, hogy abban már a harmadik negyed évben is fordulat következik be.
Apropó, olyan sokat emlegettük az infláció témakörét, hogy látod itt a legutolsó inflációs szám alapján tényleg megindult már a fogyasztói árak emelkedésének trendszerű mérséklődése?
Hát erre az a megfelelő válasz, hogy attól függ, melyik részét nézzük. Mert hogyha a főszámot nézzük, akkor valóban látszódik, hogy tetőzött az infláció, és elindult egy csökkenés. Ez még egyelőre egy lassú csökkenés, és abszolút, amit kommunikál a Magyar Nemzeti Bank is, és a kormányzat is, hogy ez a következő hónapokban fel fog gyorsulni, ez szinte borítékolható, mert olyan hatások voltak a tavalyi évben, amik érték a gazdaságok, amik hirtelen lökték fölfelé az inflációt is, most viszont ezek kifogynak, elcsitulnak ezek a negatív hatások, és ezért pont egy ellenkező előjelű pozitív hatást fog kifejteni az infláció alakulására. De ha már ránézünk a maginflációra, ugye ami kiszűri például az üzemanyagárakat, a hatósági árakat, illetve a feldolgozatlan élelmiszereknek az árát is, ott már nem azt látjuk, ott pont azt láttuk, hogy még gyorsult is az infláció márciusban, és hogyha ránézünk a szolgáltató szektor, a piaci szolgáltatásokra, tehát itt nem az, amit a hatóság határoz meg, mondjuk a távhőnek az árát, vagy a csatornadíjnak a háját, hanem amit a piacon, mint az éttermi szolgáltatások, mozi egy, stb. Sorolhatnánk a sok piaci szolgáltatást, ott egy gyorsuló ütem van még mindig. Ugye ez az, ami aggasztó tud lenni, hiszen a bérek azok növekednek, szerencsére az energiaárak azok már nem, tehát az energiaintenzív szolgáltatások esetében egy segítségnyújtás lehet majd, illetve az az intézkedés is, hogy a kis vállalkozások, mikrovállalkozások számára a kormányzat azért most átszabta azt, hogy milyen áron kapják a jövőben az energiát egy alacsonyabb költségen. Ez is segíti abban, hogy akár a szolgáltatásoknál is egy fordulat jön be. De egyelőre aggasztó az, hogy még emelkedő dinamikát látunk benne, mert ez nagyon ragadós tud lenni. De mit jelent ez, hogy nehéz visszaszorítani egy alacsonyabb szintre? Senki nem szívesen csökkent árakat, nyilván, tehát ha már megemelték, akkor próbálják azt megtartani. Itt az a kérdés, hogy lehet-e lassítani ezt. És ez részben majd attól is függ, hogy milyen lesz a lakossági kereslet például a szabadságszezonban, egy a nyári hónapokban, mert tavaly is, tavaly előtt is azt láttuk, hogy ebben az időszakban a szolgáltatások nagyon markánsan drágultak.
Tehát nincs meg az a vigaszunk egyébként, hogy esetleg majd a következő időszakban egy moderáltabb és alacsonyabb stíhű árszintet élvezhetünk?
De lassulni fog, csak senki ne arra számítson, hogy olcsóbbá válik. Tehát sajnos a fogyasztói kosárban lévő szolgáltatások és termékek nagy részénél a mostani árak azok megmaradnak, nem fognak olyan mértékben növekedni, mint az elmúlt másfél évben, de várhatóan növekedni fognak.
De attól meg a kifli annyiba fog kerülni, mint múlt hónapban, nagyjából.
Hát pont az élelmiszernél egy-egy terméknél ott elképzelhető átcsökkenés is. Pláne, hogyha a gabonára az csökkenne, az energiaköltségek csökkennek, akkor azok segítik azt, hogy csökkenjen ezeknek a élelmiszereknek is az ára.
Apropó, ugye a kormány számos területen kialakított pontosabban, hogy beavatkozik a folyamatba, hiszen árfigyelő rendszert alakított ki, a gazdasági versenyhivatalt is arra ösztökél, hogy amennyiben egyébként nem látja helyesnek a folyamatokat, akkor aktívan avatkozzon be. Hogy látod, meg hát közben maguk a hipermarketek is hirdetnek valamelyik akár 200 termék esetében is egy önáltal gerjesztett ármérséklési akciót. Ezek milyen hatásokat váltanak ki alapvetően?
Hát reméljük nem a márciusból kell kiindulnunk, mert akkor nem túl sok jót. Sokan azt várták pont ezért, mert a szalagcímek tele voltak, hogy mikor a diszkontok jönnek, és hány száz termék esetében az áruházláncoknál, hogy akkor majd most már biztos az élelmiszer infláció az megállt, és markánsan esik. Hát sajnos nem ez jött be. Lassult, tehát hozzá kell tenni, hogy tényleg lassult valamennyit, de rengeteg terméknek az ára az növekszik. Tehát lehet, hogy 200 terméknek csökkent az ára, de egy másik 300-nak meg valamennyit nőtt.
Tehát akkor van benne csavar.
Így van, tehát van benne csavar. Úgyhogy ezek a intézkedések, amelyek arra törekednek központilag, hogy akcióztassanak termékeket például, meglátjuk, hogy ennek milyen hatása lesz az élelmiszer inflációra. Az biztos, hogy képes arra, hogy bevonzom vásárlókat, és akkor azon az áron el tudjanak adni termékeket. Az a kérdés, hogy a többi, ami éppen nem akciós termék, azoknak az árával mit csinál azokban az időszakokban a kiskereskedelmi bolthálózat. Mert lehet, hogy ott meg nem érvényesít semmit, sőt, akár növeli. És ha már az ember bemegy egy boltba, akkor jó eséllyel ott vesz meg mindent, és nem megy el 8 másik helyre.
És hogy látod egyébként a kormány, meg csak az a szándéka, hogy az év végére egy számjegyűvé mérséklődjön a pénzromlásnak az üteme. Ez úgy most már benne van a levegő, vagy benne lehet?
Abszolút. Tehát az, hogy egy számjegyű legyen, az egy reális várakozás.
Az még lehet, hogy a 9-es is.
Így van.
De már mégis jobban feszünk a 25%.
Az egy számjegyűnél ne arra gondoljunk, hogy majd 3% lesz a decemberi infláció, mert az gyakorlatilag az esélye majd, hogy nem nulla. Nem azt mondom, hogy kizár, de nagyon-nagyon pici a valószínűsége. A legnagyobb valószínűsége annak van, hogy valahol ilyen 8,5-9 környékén lesz a decemberi inflációs szint. De nem is ez a nagy kérdés, mert ahogy mondtam, ez valahol kódolva van a rendszerbe. Pont azért, mert a tavalyi ársokkok, amik érték a magyar gazdaságot, azokhoz képest az idejek lényegesen kisebbek, vagy akár sok esetben ellentétes előjelűek. Itt az igazi kihívás az az lesz, hogy hogyan megyünk le a 8-ról a 3-ra. És mindig ez a veszély, amikor beleragadunk egy magasabb inflációs környezetbe, hogy lehet utána visszaszorítani egy alacsony szintre. Mert az extrémitás az kikerül belőle, de ettől függetlenül, hogyha azt tapasztalják a gazdasági szereplők, hogy még mindig van kereslet, illetve folyamatosan érik egyedi költségsokkok, és azt korábbiakban át tudták hárítani, akkor a következő évben is megpróbálják áthárítani ezeket a költségeket, és mindaddig, amíg nekik az árbevételük az nő, tehát kevesebbet esik az eladásuk, mint amennyit a bevételük, mint amit az árakban tudnak érvényesíteni, addig nincsenek igazán rákényszerítve arra, hogy jobban csökkentsék az árakat. Úgyhogy ez egy nagyon veszélyes környezet. Én tartok tőle, hogy nem lesz ez egy ilyen egyenes vonalú irány, hogy akkor elindultunk 25-re, és egy egyenes vonalat meghúzhatunk 3-ig, és ott stabilizálódik az infláció, hanem sokkal inkább egy beragadós időszak is jön, amikor akár itt a 4-7%-os tartományban egy kicsit pattogni fog az infláció.
Akkor is megfogadtam, hogy pozitív gondolattal zárjuk a ma estét, de legalább már a kritikus szinten túl vagyunk, teszem hozzá. Köszönjük szépen, hogy bejöttél, befáradtál, megtiszteltél bennünket. A napvendége tehát Németh Dávid, a Kántábok vezető elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.